Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ?
Aha.
Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
Robotok a környezetvédelemben, ez lesz a mai témánk. Aki pedig ennek a témának a kibontásában segíteni fog, Orovica Szilárd, a Kuka Hungária Kft. Ügyvezetője. Jó reggelt kívánunk, köszöntünk a stúdióba. Ugye a robotokra mindig csak úgy beszélünk, hogy majd elveszik a munkánkat, és majd nem tudunk majd mit csinálni. Hát most próbálunk olyan területet bemutatni, ahol bizony nem, hogy nem kellenek, hanem egyenesen talán rászorulunk a segítségükre is.
Igen, pár olyan példát hoztam, hogy a robotok hogyan tudnak minket a környezetvédelemben is segíteni, és ahogy visszanéztem, elég régóta van ennek már történelme. Egy tragikus történelemmel, vagy esettel indult, 1979-ben, 40 évvel ezelőtt volt egy óriási nukleáris baleset az USA-ban, ez a legkomolyabb baleset volt a mai napig, és maradjon is ez így, amikor is a Three Mile Island-en lévő nukleáris létesítménynek a második blokkja az felrobbant, és aztán utána évekig nem tudtak ebben mit csinálni ebben a katasztrófával, és aztán 5 évvel később pedig az egyik közeli egyetem segítségével összeállítottak egy olyan robot 3-ast, amit aztán be tudtak küldeni a baleset helyszínére. Először felmérő munkákat végeztek kamerákkal, különböző műszerekkel, aztán utána pedig konkrétan a takarításban is részt vettek ezek a robotok. Nagyon érdekes, hogy ugye azért itt egy 35 évvel ezelőtti technológiáról beszélünk, ahol például vezetékes robotok voltak, tehát nem vezeték nélküli technika volt, hanem óriási vezetékek kötötték össze a robotokat a kezelőpulttal. Ezt úgy képzeljétek el, mint a régi filmszalagok, ahogy fel voltak csévélve egy hordozóra, és arról tekeredett le folyamatosan a vezeték, és azt tartottam, mint egy köldőzsinór életben ezeket a robotokat. Pontos érdekessége volt például ezeknek a robotoknak, hogy dekontaminálható lehessen.
Hogy micsoda?
De, hát, hogy fertőtleníthető lehessen, tehát, hogy a sugárszennyezéstől meg lehessen tisztítani őket. Tehát bementek, összegyűjtöttek nyilván egy adag sugárszennyezést, és utána, amikor kiszedték őket, miért hozzáférhető lett volna a mint amit hoztak, azokat le kellett valamilyen szinten fertőtleníteni. Hát azért megint csak nem egy tipikus embernek való feladat, és ezt átvették tőlünk a robotok.
Ez egy érdekes dolog, hát ugye most megy egy remek, hát sorozat inkább, majd dokumentumfilm, még nem, de akkor a hózsannak körülöttel
mindenki erről nézni, beszél, mindenki hogy, azt mondja, hogy nagyon
Csernobilban, hát ott gondolom a Szovjetunió technológiai fejlettsége még nem volt azon a szinten, hogy ilyen megoldásokat alkalmazzanak, pedig ott is biztos elkelt volna a robotok segítsége.
Biztosan, és ami egyébként számomra megdöbbentő volt, hogy ezt a reaktort utána pedig pár év után újra üzembe helyezték, és ez a kettes blokk, ami egyébként a balesetet elszenvedte, ez egészen 2034-ig rendelkezik most működés engedéllyel. Úgyhogy ennyire sikerült megtakarítani, és kijavítani a hibákat.
Érdekes. Más példa esetleg?
Igen, hogy ne ilyen tragikus példákat hozzak. Hát ugye a környezet szennyezés az nyilván nem kell sokat beszélni róla. Van már elég sok olyan robot alkalmazás a világon, ami a környezet szennyezés problématikáját próbálja megoldani valamilyen autonóm módon. Nyilván itt nagyon nagy segítség az, hogy a robotok segítségével az ember kapacitását meg tudjuk sokszorozni, illetve hogy ezek a robotok általában 0-24-ben tudnak dolgozni. Hollandiában van egy olyan példa, egy ilyen Vésák nevű alkalmazás, ami a kikötőknek a vizét igyekszik megtisztítani a szeméttől. Nyilván itt azért elég koncentráltan gyűlik össze mindenféle úszó maradék és úszó szemét a kikötők vizében, és egy ilyen...
Erről nekem egy kacsarobot jut az eszembe, amelyik a csőrével fölkapdossa a szemetet és kihozza a vízből. Nyilván nem ilyen.
Egyébként hasonló, ez is talán biomimikrinek hívják, amikor az állatok inspirálnak valamilyen technikai megoldást, és és ezt egy cetszápa inspirálta.
Ja, mert azt tudja, az óriási, száját, igen.
Az óriási szájú cetszápa egy nagy, nagy szájjal úszik tulajdonképpen víz tetején, és összegyűjti a víz tetején úszó hát, szemeteket, de egyébként a mikroműanyagokra is alkalmasan ugye nagyon nagy problémát jelent, de akár mondjuk élővilág problémákra, mint például az algásodás, ezeket is szépen le tudja halászni a víz felszínéről, és ami fontos benne, hogy nem csak ott összegyűjti, hanem aztán ki is hozza a partra, tehát ez egy nagy, nagy előnye.
Van egy ilyen hasonló megoldás, azt nem tudom, hogy az robotizálta, az a csendes óceáni hulladékszigetet, ami összegyűjti, hogy az is ugye meghibásodott, csak nem tudom, hogy az hajók vontatják-e, vagy az magától, vagy ilyen
önjáró. Ez az Ocean Cleanup projekt. Én azt úgy tudom, hogy az kevésbé robotizált, hanem inkább ott a hullámoknak az energiája hajtja bele a vizet ezekbe a gátakba, és aztán utána a gátak, mint egy tölcsér, összevezetik a szemetet, és utána onnan gyűjtik be a hajók, és viszik ki a partra.
Akkor az nem robotizált, igen.
Nem.
Van-e még?
Hoztam egy igazán morbid példát, ami egy nagyon érdekes, hogy a robotok úgy tudnak kárt okozni, hogy aztán utána ebben hasznot is hozzanak. Ez pedig Ausztráliában, a nagy korallzátonynál van egy komoly probléma, mégpedig hát az úgynevezett töviskoronás tengeri csillag, az ezt nevezik a korallzátonyoknak a legnagyobb élő ellenségének. Tehát tulajdonképpen a probléma az egyszerű, van ez a tengeri csillag, amely felzabálja a korallokat, és természetes ellensége nincsen, gyönyörűen belolvad a környezetébe, sok tüske kiáll belőle, innen a töviskoronás név, és nehéz vele mit tenni. És korábban 2014 előtt konkrétan búvárok merültek le, és injekciózták ezeket a csillagokat azért, hogy el tudjanak pusztulni. Erre hát találtak egy robotizált megoldást.
Az is egy menő meló lehetett, egy napi 8 órában a tengeri csillagokat injekciózol a könnyű búvárként a víz.
Hát, amivel foglalkozol? Csillaggyilkos vagyok.
Igen. Tengeri csillagokat.
És azt gondolom, hogyha beszélünk arról, hogy a robotok elveszik az emberek munkáját, hát senki nem bánta.
Elvették a búvárok munkáját.
Most ezek a robotok ugyanezt csinálják?
Azt képzeljétek el, hogy beengedik a vízbe a robotokat, és ugye most már minden technológia rendelkezésre áll ahhoz, hogy víz alatt menjenek arra, hogy különböző képfelismeréssel be tudják azonosítani a csillagokat. Ezt konkrétan ki is írtam, 99,4%-os pontossággal tudja felismerni a csillagot, és aztán utána leúszik, és van egy injekciós tűmvel, hát szegényekben epesavat fecskendeznek, és aztán utána ők feladják, viszont a korallok meg túlélik.
Hát a hallgatónak az jutott eszébe erről a dologról, meg az előbbi szemétszedős robotról, mint ami nekem is, hogy lassan eljön az idő, ami a mesében is van, nem sokára sok kis Wall-E fog a földön mászkálni, ugye az a Disneynek volt az a filmje, ami ugye arról szólt, hogy egy kis robotot itt hagynak a földön, aminek egyetlen dolga van összeszedni a bolygót elborító szemetet, úgyhogy valami hasonló technikai megoldás van. Gondolatébresztésnek és első körnek ennyi elég, aztán még jövünk vissza példával, hogy hogyan tudnak segíteni a környezetvédelemben a robotok. Orovica Szilárd a vendégünk, a Kuka Ungária Kft. Ügyvezetője. A hallgató írja, mivel témánk robotok és környezetvédelem, hogy a Paksi atomerőműben ma is a megbízható vezetékes vezérlésű dekontamináló robotokat használják, de nem katasztrófa idejére tartogatják, hanem rendszeresen az emberi munkaerő megkímélésére, írja Gugu hallgatót. Tehát akkor örömmel konstatáljuk, hogy már nálunk is működnek ezek a sugárszennyeződés mentesítők is hasznos szerkezetek.
Azzal a technológiával, hány éve volt az eset Amerikában, amivel kezdtünk? 40 évvel ezelőtt, akkor mondjuk.
Mindegy, azért atomerőműbe kifog a technológia kell, azt hiszem, hogy tessen vonat kétségbe. Nem. No, milyen hasznosítási területek vannak még, amik már robotizálva vannak és kapcsolhatók a környezetvédelemhez?
Ugye a hulladék szelektálás az egy olyan téma, ami már valahogy adja magát, és az összes technológia rendelkezésre áll. És azt hiszem, hogy itt azt mondhatom bátran, hogy valószínűleg senki nem bánja, hogy a robotok elveszik az emberek munkáját a hulladék szelektálásánál. Ugye ez, vagy úgy is mondhatnám, a munkaerőhiány is ezt a területet is elérte. Ugye azért még mindig nagyon sok hulladéküzemben kézzel szelektálják a hulladékot, mi összeöntjük, és aztán utána emberek azok, akik ezt a, hát mondhatom így, koszos és kellemetlen szagú, esetenként veszélyes, ugye vegyanyag kipárolgásos munka helyett végzik, és erre viszonylag sok modell van már a világon, hogy, hogy hogyan lehet a hulladékot gépesítve, vagy pedig akár robotizáltan szelektálni. Ahogy utána néztem, nagyon sok hulladékfeldolgozó úgy néz ki, hogy óriási berendezéseket kell elképzelnetek, ahol, ahol különböző futószalagok, futó- vagy szállítószalagpályákon szelektálják a hulladékot, először mondjuk mágneses vagy nem mágneses, kétdimenziós vagy háromdimenziós, könnyű vagy nehéz hulladékok, és aztán valamikor a végén, amikor már mondjuk összeáll, hogy ez mind műanyag hulladék, akkor jöhetnek a robotkarok, amik egymás után aztán a futópályáról fel tudják szedni a különböző hulladékokat, és aztán utána be tudják szortírozni. Megint az összes technológia már adott hozzá, ugyanolyan nagy rakétatudomány nem kell hozzá, kell egy gépi, vagy egy, kell egy optikai felismerés hozzá, kell egy olyan gépi tanulási módszer, ami képes arra, hogy folyamatosan felismerje azt, hogy mondjuk hogy néz ki egy összenyomott PET-palasz, vagy hogy néz ki egy, egy eldobott műanyagvilla, és aztán utána ezeket már csak meg kell fognia, megfogó az egy jó kérdés, hogy hogyan működik, de általában valamilyen vákumos megfogó módszerrel megfogják ezeket az eszközöket, és aztán utána kipöccentik, vagy pöccintik a megfelelő helyre, ahol ezt gyűjteni kell. Úgyhogy ezek már működnek, és egy érdekes példát találtam még, Finnországban egy hulladékfeldolgozó építési hulladékokat szelektál, és ott egyébként a tulajdonos azt mondja el, hogy, hogy hát 90%-át a hulladékoknak már most fel, újra felhasznosítják, viszont a robotizációval együtt már ezt az arány 95%-ra fogják tudni feltornászni, és tulajdonképpen mindent ki fognak tudni válogatni már, ami válogatható, ami, amit nem, azt meg már nem lehet.
El van magyar adat, hogy ezt képest mi hol állunk?
Én azt találtam, hogy 2020-ig van egy kvótánk, hogy Magyarországon a hulladékunknak az 50%-át újra kellene hasznosítani. Az a cikk, amit olvastam, ez elég szkeptikus volt ebben kapcsolatosan, hogy ezt fogjuk tudni teljesíteni.
Uh-huh. Tehát akkor bőven ötven alatt lehetünk, ennyit biztosan tudunk.
Igen, sajnos.
Uh-huh. Van-e még a tarsolyodban példa? Mert azt gondolom, hogy így a példákon keresztül lehet a legjobban illusztrálni ezeket a... Jó. A dolgokat, hogy, hogy kicsit ember közelbe hozzuk. Ezt egyébként filozófiai felvetésre is van a hallgatónak, ha a robotok szedik a szemetet, nem félő, hogy az emberek áthárítják rájuk a felelősséget, és nyugodtabban szemetelnek, mondvá, hogy majd a robot úgyis összeszedi?
Nagyon jó felvetés, és a végére én is felírtam néhány ilyen gondolatot, de akkor ezt előrehozom. Mert ahogy nézegettem a világpiaci trendeket, azt láttam, hogy olyan típusú kommentárok érkeztek, pont amit a hallgató adott, hogy milyen jó, akkor végre ebben sem kell foglalkoznunk. Ugye szerintem a témának van két nagyon egyszerűsített megközelítése, az egyik az, hogy végre akkor a robotok ezt megoldják helyettünk, és most már azt a picike hulladékszelektálás sem kell megtennünk, amit egyébként megteszünk, mert ezt megcsinálják helyettünk. A másik pedig ugye kicsit-két visszás, amikor azt mondhatom én is, mint hétköznapi ember, hogy majd jönnek a tudósok, a feltalálók, a mérnökök, és majd ezt is meg fogják oldani, és akkor ezért nem kell aggódnom. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hamis biztonságérzet, és ebben nem szabadna belenyugodnunk. Én úgy látom, hogy tulajdonképpen a gépesítés vagy a robotizáció azokat a hibákat tudja korrigálni, amit mi nagy volumenben elkövetünk, és nem ők fogják helyettünk a környezetet védeni, ők a környezetvédelemnek, vagy ezek a berendezések a környezetvédelemnek részét meg fogják tenni, de továbbra is óriási felelősségünk van rajtunk, mint háztartásokon, vagy embereken, hogy a környezetünket védjük.
Hát annál is inkább, mert ugye a Wall-E se bírt a tengernyi szeméttel egyedül, hogyha már így visszautalhatnánk erre a nagy sikerű rajzfilmre.
Inkább szerelmes.
Igen, igen, meg el akarta hagyni a bolygót a szerelme után, igen. Na, van-e még a...
Igen, és a végére egy hát nyilván a név kötelezés egy igazi kukás alkalmazást is választottam, ami Svédországban a helyi nagy autógyár és az egyetemnek az együttműködésének az eredménye lett, ami pont arról szólt, hogy hogy amikor jönnek a szemetes autók az utcán, akkor hát a kukás embert is már nehéz találni, főleg az északi régiókban, és ezért egy olyan négykeréken járó robot alkalmazást építettek, ami tulajdonképpen a kukás autóba oda viszi a szemetes tárolvényt.
Tehát csak sofőrt kell találni, igen, a hátul utazók.
Majd darabig, nem sokára az sem, majd az önvezető hozzá, tudod.
Gyerekkorunkban hányan szerettünk volna ott utazni?
Ne vicce, én is.
Megadatott?
Nem.
Már nem is lesz, mert majd a robot.
De volt egy családi konfliktus belőle, amikor...
Hogy te kukás akartam.
Igen, máshova akartam menni, mint a nagymamám, és epés megjegyzéseket tett a várható jövőmet illetően, és ez... A lelki világomat ez komolyan érintette. Úgyhogy...
Személyesen én kiegészítettem, nekem édesanyám mindig azt mondta, hogy ha nem tanulsz, akkor kukás leszel. És tanultam, és mégis az lettem.
Nekem is.
Csak ez a kuka, nem az a kuka, amit ugye
az édesanyám. Hát de alapvetően hát meg igen. Az, mint tudjuk, ha visszamegyünk, ugye az egész magyar kuka név az akkori kuka cégnek a profiljából jött, csak most már cég nem azt csinálja, ez tök érdekes történet, csak ezt már ugye megbeszéltük, igen.
Jó, szóval, hogy jön a robot, ami majd kivonszolja a kukákat, és majd beleborítja az autóba, igen. Nem kell ezt embernek csinálnia.
Érdekes, igen. Hogy itt egyébként a kontinensek között milyen különbségek vannak, hogy a Svédország összeállította ezt a projektet, és milyen érdekes ilyen gadgetként tekintünk rá, miközben Amerikában meg most az elmúlt 10 évben szinte hát sok nagyváros bevezette azt, hogy ki kell tolni a szemetes tárolót, és aztán utána a kukás autó pedig tulajdonképpen önállóan, vagy automatizáltan gyűjti össze szemetes kukát, és önti.
Tehát ott se kell ember, aki kivonja, hanem azt az autó megoldja. Tehát akkor csak ott is egy sofőr ott kell.
Ki kell tenni egy adott helyre a kukát, és aztán utána a szemetes autó az már be tudja üríteni saját magának ezt a tárolót.
Hát nagyon szépen köszönjük, elgondolkodtató volt megint csak ez a beszélgetés, hogyan segíthetnek a robotok a környezetvédelmi problémák megoldásában.
Remélem ide eljut hozzánk a technológia, akkor utána le is viszi a lépcsőn nekem az üres kukát a helyére. Még...
Na jó, az van. Majd az a személyi robotod lesz, aki humanoid lesz.
Jaj, tényleg. Jó, oké.
Azt majd utasíthatod ilyenekre, meg hogy keljen fel a gyerekhez. Nagyon szépen köszönjük, Szilárd, hogy itt voltál.
Köszönöm a lehetőséget.
Jó munkát nektek. Orovica Szilárddal beszélgettünk, a Kuka Hungária Kft. Ügyvezetőjével.
Keuréka élmény. A Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd!